Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hét óra.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából szeplőtelen fogantatás ünnepén. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Az elhalt törzs sarjára a Szent Élek eheli rá ajándékait. A Szent Atya az Angélus ima után. A béke mindig lehetséges. A libanoniak is jó szóra vártak, mégis ők vigasztaltak engem. Leó pápa szeplőtelen fogantatás ünnepén, a keresztség révén mi is Krisztusban élhetünk. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A béke mindig lehetséges. Gyönyörű napsütésben fürdött a Szentpéter tér, amikor Leó pápa a déli óraütés jelére pontosan megjelent az apostoli palota dolgozó szobája ablakánál. Az úrangyala ima előtt mondott beszédében az előfutár keresztelő János felhívását emelte ki, aki megtérést sürgetett, mert elközelegett a mennyek országa. A Szent Atya beszédében kétszer is nyomatékkal kérte, tegyünk meg mindent, mert a béke mindig lehetséges.
Buona domenica!
Boldog vasárnapot, köszöntötte a Szent Atya a több tizedelnyi zarándok és hívő sereget, akik örömmel jutek ebbe a Mária imádságra, tudva, hogy a múlt vasárnapi elmaradt a pápa látogatás miatt. Advent második vasárnapjának evangéliuma Isten országának eljövetelét hirdeti.
La venuta del regno di Dio.
Jézus előtt megjelenik az előfutár a keresztelő János, aki Júdia pusztájában prédikált, hirdetve, térjetek meg, mert elközelegett a mennyek országa. A mi atyánk imában minden nap kérjük, hogy jöjjön el a te országod, és ezt maga Jézus tanította nekünk. Ezzel a fohásszal pedig azon újdonság felé fordulunk, amit Isten tartogat számunkra, és így felismerjük, hogy a történelem menetét nem e világ hatalmasai írták meg nekünk. Állítsuk tehát gondolatainkat és energiáinkat egy olyan Isten szolgálatába, aki nem azért jön el az országával, hogy uralkodjon rajtunk, hanem hogy megszabadítson minket. Ez egy evangélium. Valóban jó hír, amely motivál és bevon minket, tanította Leó pápa. A keresztelő hangneme bizonyára szigorú, de a nép hallgat rá, mert szavában Isten hívását érzik, hogy ne játszadozzanak az élettel, hanem használják ki a jelen pillanatot, hogy felkészüljenek a találkozásra azzal, aki a szív cselekedetei és szándékai alapján ítél, nem pedig látszott szerint. Keresztelő János maga is meglepődik majd azon, ahogyan Isten országa Jézus Krisztusban megnyilvánul, szerítségben és irgalmasságban.
Nella misericordia.
Izaiás proféta egy hajtáshoz hasonlítja, ami nem a hatalom vagy a pusztítás, hanem a születés és az újdonság képe. A szemlátomást elhalt törzsből sarjadó hajtásra a Szentlélek lehel rá ajándékaival. Mindnyájan gondolhatunk valami hasonló meglepetésre, amely már megtörtént az életünkben, ajánlotta a Szent Atya. Ez az a tapasztalat, amelyet az egyház a pontosan 60 évvel ezelőtt véget ért második vatikáni zsinattal élt meg. Egy olyan tapasztalat, amely megújul, amikor együtt halunk Isten országa felé, alig várva, hogy mindnyájan befogadjuk és szolgáljuk azt. Amikor nem csak olyan valóságok rügyeznek ki, amelyek gyengének vagy jelentéktelennek látszanak, hanem az is megvalósul, amit emberileg lehetetlennek tartottunk volna. A próféta képével élve, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párdusz együtt tanyázi a gödőjével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Testvéreim, mennyire szükség van a világnak erre a reményre? Folytatta Leó pápa. Istennek semmi sem lehetetlen. Készüljünk fel az ő országára, csináljunk helyet neki. A legkisebb, a názareti Jézus vezet majd minket. Ő, aki a kezünkbe adta magát születése éjszakájától a keresztszalán sötét órájáig, úgy ragyog történelmünk, mint felkelő nap. Új nap kezdődött, ébredjünk fel és járjunk az ő világosságában. Ez advent lelkisége, mennyire fényes és kézzelfogható. Emlékeztessenek minket az utcai lámpák arra, hogy mindannyian lehetünk egy kis fény, ha befogadjuk Jézust, egy új világ sarját. Tanuljuk meg ezt Máriától, a mi édesanyánktól,
da Maria nostra madre,
a bizalommal teli várakozás és remény asszonyától. Zárta a vasárnap déli úrangyala imádság előtt mondott beszédét Leó pápa.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Az úrangyala ima után Leó pápa visszatekintett első apostoli útjára, és röviden összefoglalta annak legfontosabb állomásait, és hálát adott a teljes egység felé vezető úton tett lépésekért. A Törökországban és Libanonban tett útjai azt tanítják, hogy a béke lehetséges. Néhány nappal ezelőtt tértem vissza első apostoli utamról, Törökországból és Libanonból, emlékezett Leó pápa.
Con l'amato fratello Bartolomeo.
Szeretett testvéremmel, Bartolomeus konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és más keresztény felekezete képviselőivel együtt imádkoztunk Iznikben, az ókori Nikajában, ahol 1700 évvel ezelőtt tartottak az első ökumenikus zsinatot. Éppen mára esik 6. Pál pápa és Athénagorasz pátriárka közös nyilatkozatának 60. évfordulója, amely véget vetett kölcsönös kiközösítésüknek. Adjunk hálát Istennek, és újítsuk meg elkötelezettségünket az összes keresztény teljes, látható egysége felé vezető úton, kérte a pápa. Törökországban örömmel találkoztam a katolikus közösséggel, amelyet türelmes párbeszéd és a szenvedők szolgálata révén tesz tanúságot a szeretet evangéliumáról és Istennek a kicsinységben megnyilvánuló logikájáról. Libanon továbbra is az együttélés mozaikja és vigaszt nyújt számomra az erről szóló sok tanúságtétel meghallgatása. Találkoztam olyan emberekkel, akik az evangéliumot hirdetik azzal, hogy befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket, meglátogatják a foglyokat, és megosztják a kenyeret a rászorulókkal. Vigaszt nyújtott nekem, folytatta a pápa, hogy oly sok ember üdvözölt az utcákon, és megható volt a találkozásom a beiruti kikötőben történt robbanás áldozatainak hozzátartozóival. A libanoniak egy szóra és egy vigasztaló jelenlétre vártak, ám ők voltak azok, akik hitükkel és lelkesedésükkel vigaszt nyújtottak nekem. Köszönöm mindazoknak, akik imájukkal elkísértek. Kedves testvéreim, ami az elmúlt napokban Törökországban és Libanonban történt, arra tanít minket, hogy a béke lehetséges, és hogy a keresztények más vallású és kulturális férfiakkal és nőkkel párbeszédet folytatva segíthetnek annak építésében. Ne felejtsük el, a béke lehetséges.
La pace è possibile.
Ismételte meg nyomatékkal a Szent Atya. Leó pápa szepülterem fogantatás ünnepén. A keresztség révén mi is Krisztusban élhetünk. December 8-án hétfőn, szepőterem fogantatás ünnepén Leó pápa délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakában imádkozta az úrangyala imádságot. A fogantatás csodálatos titkán emlékedve a pápa arra biztatott, hogy Isten anyja szepőteren szépsége minket is arra hív, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. Kedves testvéreim, boldog ünnepet! Ma tartjuk Szűz Mária szepőterem fogantatásának főünnepét. Örvendezzünk, mert a mennyei atya azt akarta, hogy ő teljesen mentes legyen az eredeti bűn foltjától, telve ártatlansággal és szentséggel, és hogy üdvösségünkre rábízhassa egy szülött fiát, akit úgy szeretett, mint önmagát. Ahogyan Boldog 9. Pius pápa az Ineffabilis Deus kezdetű apostoli konstitúciójában írta 1851. december 8-án, kezdte beszédét Leó pápa. Az Úr a teljesen tiszta szív rendkívüli kegyelmét ajándékozta Máriának, egy még nagyobb csodára készülve, Krisztus a megváltó emberként való világra jövetelére. A Szent Szűz ezt az alázatosokra jellemző ámulattal értette meg az angyal köszöntéséből. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van, és hittel adta az igen válaszát. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Szent Ágoston szavakat magyarázva mondja, hogy Mária hitt, és amiben hitt, az valóra vált benne. A kegyelem teljességének ajándéka azért tudott gyümölcsöt teremni a názereti lányban, mert ő szabadságában befogadta azt, átkarolva Isten tervét. Az Úr mindig így cselekszik. Nagy ajándékot ad nekünk, de szabadon hagy minket, hogy elfogadjuk ki azokat, vagy sem. Ezért teszi hozzá Ágoston, higgyünk mi is, hogy ami benne történt, nekünk is javunkra váljon. Így ez az ünnep, amely örömet okoz nekünk Isten anyjának szepőtelen szépségében, arra is hív minket, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. A csoda, amely Máriával a fogantatáskor történt, megújul számunkra a keresztségben. Mint hogy megmosva az eredeti bűntől, Isten gyermekeivé, az ő hajlékává és lelkinek templomává váltunk. És ahogyan Mária különleges kegyelemből be tudta fogadni Jézust önmagába, és őt az emberiségnek tudta ajándékozni úgy, a keresztség lehetővé teszi, hogy Krisztus bennünk éljen, és mi vele egységben éljünk, hogy az egyházban mindegyikünk a saját állapota szerint együttműködjünk a világ alakításában, miként az Ferenc pápa tanította egyik katekézisében. A szepültelen fogantatás nagyszerű adomány, de ugyanilyen nagy a keresztség ajándéka is, amit megkaptunk.
Il dono del battesimo che abbiamo ricevuto.
Csodálatos az Úr anyjának igénye, de a miénk is az lehet, minden nap hűségesen megújítva azt hálával, alázattal és kitartással, és a szeretet konkrét cselekedeteiben, kezdve a legkülönlegesebb gesztusoktól, egészen a leghétköznapibb és mindennapi elkötelezettségekig és szolgálatokig, hogy Jézust mindenhol megismerjék, befogadják és szeressék, és hogy üdvössége mindenkihez eljusson. Kérjük ezt ma az atyától a szeplőtelen fogantatott közbenjárására, miközben együtt imádkozunk azokkal a szavakkal, amelyekben ő maga hitt először. Kérte és zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. December 6-án szombaton délelőtt a jubileumi általános kilogatás keretében Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter találkozott 14. Leó pápával és ajándékot nyújtott át neki. A beszélgetésükről készült riport első részét már szombati műsorunkban sugároztuk, most hallgassák meg annak záró részét. Lassanként évvégéhez érkezünk, visszatekinthetünk a mögöttünk álló esztendőre. Melyek azok a legfontosabb mozzanatok, amelyek a korábban említett három szereplő részvételével magyar szentévi jubileumi események voltak itt Rómában?
Egyrészt azt nem szabad elfelednünk, hogy Szent István óta 1030 óta itt vagyunk Rómában. Éppen ezért a Szent Év megérlelt bennünk egy nagy vállalást. Ennek az előkészítését elkezdtük, mégpedig azt, hogy 2030-ra legyen magyar Betlehem a Szent Péter téren.
Időben jelentkeztek?
Most időben jelentkezettünk erre a vállalásra. Úgyhogy ezt a Szent Év megélelte bennünk, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy 2030-ban ez így legyen. De hogy beszéljünk magáról a Szent Évről. Először is szerintem nézzük meg azokat az adatokat. Azt mondhatjuk, hogy 200 programunk volt. a Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Intézet és a Nagykövetség szervezésében. 140 millió forinttal tudtunk ezekben a programokban jelen lenni. A Római Magyar Akadémián 60 ezeren vettek részt a különböző programokon. A Magyar Művészeti Akadémia által a Római Magyar Akadémia két forgalmas útjára, a Via Giuliára és a másik oldali útra installációval azt számoljuk, hogy 10 millióan látták meg, hogy mi magyarok hogyan, miként mit teszünk, de ott voltunk az ifjúsági találkozóban 1500 fiatallal, de ott voltunk, amikor a debrecenek itt voltak ételosztással, vagy azzal a debreceni Betlehemmel, ami most ott van a Római Magyar Akadémián, de itt voltunk a Misa Misszióval, Szarka Tamás előadásával, de itt voltunk az Orgonák éjszakájával, de itt voltunk a Cifra Fesztivállal is, hiszen Balázs János elhozta nekünk ide a Cifra Fesztivált, de itt voltunk a cigányválogatottal a sport vonatkozásában, ahol a cigányválogatott tehát kicsit vissza kellett a végén fogni, hogy a svájci gárdisták, tehát ők is rúghassanak gólt, minden területen jelen voltunk, és én azt érzem és azt látom, hogy azt ami bennünk magyarokban benne van, az a szépség, az a kultúra, az a csodás nyelv, az a keresztény elköteleződés, ami minket Szent István királyunk óta megtart és összetart, ez itt a Szent Évben is jelen volt. Köszönet érte mindazoknak, akik szívükkel, lelkükkel, de a keresztény elköteleződéssel tették itt a mindennapok során. Köszönet nekik!
Könnyűnyét átfordítani a szív és lélek szópár kapcsán egy személyes vonatkozásra, mégpedig megkérhetem azt, hogy meséljen önmagáról, mint emberről.
Hát pont amikor előbb elkezdtem erről beszélni, akkor szerintem, amit nehezen, vagy nem sokan gondolnak rólam, akkor bennem is elindult az a szívbéli és lélekbéli feltöltődés, amely a legfontosabbat, a kötődést és az érzelmeket jelenti. Szóval... Gödöllőn élünk, feleségemmel és 4 gyermekünkkel. A gyerekek már nagyok, viszonylag nagyok, 2 egyetemista gyermekünk van, és 2 gimnazista, a harmadik éppen most fog idén érettségizni. Gödöllőn a feleségem még most is nagyon aktív a Szentháromság plébánia templomban, de hát alapító tagjai vagyunk a házas közösségnek, ami 26 évvel ezelőtt indult el Gödöllőn, akkor Szecsődi Péter atya plébános úr vezetésével.
És ez a kapcsolat máig tart?
Máig tart, a házas hittan aktív, annyira, hogy mi általunk jött létre a szüleinknek a házas hittanja, és azóta már ilyen 3 házas hittan fut Gödöllőn. Van a régebb óta fiatal házasok hittanja, van a közepesen régóta fiatal házasok hittanja, meg van a fiatal házasok hittanja, de mindemellett...
3 generáció.
Ez így van, mindemellett, amikor időm engedi, akkor a barátokkal focizunk egy jót, mindemellett, amikor időm engedi, akkor talán főzök is egy kicsit, talán még egész jól, ezt is szokták mondani, és nagyon szeretek emberek között lenni, nagyon szeretek tanítani. Ugye én egyetemi oktató vagyok, egyetemi professzor vagyok a Temelweis Egyetemen, nagyon szeretem az egyetemi közösséget. Egy-két órán van, meg most járom az egyetemeket, hogy kérdezzenek a fiatalok. Nagyon szeretek fiatalok között lenni. Nagyon jó. Most elindítottunk egy programot Gödöllő és környékén, amikor prevenciós előadásokat tartok iskolásoknak. Azt is nagyon szeretem. Mindent, amit csinálok, a szívvel lélekkel csinálom.
Marad idő-e még a kultúrára?
Tehát kell, hogy maradjon idő a kultúra. Ez egy jó kérdés. A kultúráról, hogy mindig van idő, hogy részt veszek kultúráról.
Nem kultúráról beszélni, hanem nyilvánosság előtt, hanem kultúrfogyasztóként, tehát hogy a saját igényt kielégíteni.
Hát nem igazán. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak örülök, ha egy kis feltöltődésre van időm, egy kis megállásra, egy kis megnyugvásra van időm. Most az adventben azt próbálom meg elérni, hogy minden nap talán ne legyen néhány percem, amikor csak úgy lenni. Szóval ennek a munkának, ennek a feladatnak, ennek a szolgálatnak talán az a legnagyobb nehézsége, hogy annyi mindent kell tenni, hogy a kell tenni véget a lenni kérdése sokszor háttérbe szorul, de ahhoz, hogy lehessen tenni, kell még inkább lenni. Éppen akkor hagyd mondjak ez egy múlt vasárnapot, azt hiszem múlt vasárnap volt. Ugye nálunk a templomban úgy van, hogy amikor vagy első áldozásra készülnek, vagy nagyobbak keresztelkedésre, akkor mindig van kezese a fiatalnak, és ott egyik fiatalnál én voltam a kezes, engem választott kezesnek, első áldozásra készül Patrik, és ott a pici atya éppen azt a példaveszédet mondta el a fiataloknak, hogy volt 2 favágó, az egyik 0-24-ben 7 napig vágta a fát, a másik meg mindig 2-3 óránként pihent, és aki 0-24-ben vágta a fát, a végén leült, és látta, hogy aki néhány óra után megpihent, mégis nagyobb felvágott fa van ott előtte, és hát mérgelődve kérdezte, hogy ez hogy van. Tudod, amíg te vágtad a fát, én addig időnként megálltam és megélesztem a fejszét. Na, így lenne szükség időnként a lennire is.
Az elmélet megvan, kerekítsünk hozzá egy gyakorlatot is. Miniszter úr, hálásan köszönöm főként ezt a személyes vallomást, Jóisten áldja meg családját, miniszteri munkáját, és adjon egy szép, termékeny, innovációban bővelkedő új esztendőt.
Köszönöm szépen, hogy kicsit beszélhettünk másról is.
A Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az advent a várakozás ideje. Nem csak a megváltó születésére várunk, hanem arra a belső nyugalomra, amit csak Krisztus adhat. Jézus bátorító és magához hívő szavai különösen is aktuálisak az ünnepi készülődés idején. Rohanunk, szervezünk, teljesítünk, miközben belül egyre fáradtabbak, idegesebbek, lelkileg kimerültek leszünk. Advent csendje azonban más irányba hív, Jézushoz. Ő nem a terheket veszi el tőlünk, hanem új értelmet ad nekik. Meghív, hogy az ő igáját vállaljuk magunkra, vagyis éljünk az ő tanítása szerint, alázattal, szeretettel, türelemmel. Ez nem könnyebb út, de békességet ad. Nem tehermentességet ígér, hanem belső egyensúlyt, lelki erőt a mindennapi teendőkhöz. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja. Adventben nem csupán egy meghitt ünnepre készülünk, hanem a szív átalakulására. Arra, hogy megtanuljuk Jézus szelídségét a saját zaklatott szavaink helyett, hogy alázatát válasszuk az önérvényesítés helyett, és hogy az ő békéje lakozzék bennünk a világ nyugtalansága, békétlensége közepette is. Az advent lehetőség, hogy csendet és nyitottságot teremtsünk a lelkünkben. Jézus vár ránk. Ő valóban meg tud nyugtatni bennünket. Ne csak a naptárat nézd, hanem a szíved állapotát is. Jézus hív, menj hozzá, pihenj meg nála, tanulj tőle. és békességgel indulhatsz tovább.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 14. Leó pápa audiencián fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Kasztel-Gandolfói pápai rezidencián. A megbeszélés középpontjában az Ukrajnában zajló háború állt. A Szent Atya megerősítette a párbeszéd folytatásának szükségességét, és megismételte sürgető óhaját, hogy a folyamatban lévő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezessenek. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint nem maradt el a háborús foglyok kérdésének megvitatása sem, valamint annak hangsúlyozása, hogy biztosítani kell az ukrán gyermekek mielőbbi visszatérését családjaikhoz. Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való béke megállapodásról készen állnak és elküldik őket az Egyesült Államoknak, ezt jelentette be az ukrán elnök, miután másfél órát tárgyalt az olasz kormányfővel Rómában. Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalain nem osztott meg részleteket a másfél órás megbeszélésről. Azonnali uniós intézkedéseket sürgetett Ukrajna támogatására és az Oroszországra gyakorolt nyomás növelésére az Európai Tanács elnöke. António Costa a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcs találkozóra szóló meghívó levelében kiemelte, a 2028-2034-es uniós költségvetési keret előkészítésének fontosságát, valamint az uniós bővítést, mint kulcsfontosságú geopolitikai befektetést. Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány már is azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett. Szijjártó Péter rámutatott, a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük. Kitért arra, hogy megkezdték a török áramlat működtetésért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetését, hogy biztosítsák a gázvezeték zavartalan üzemelését. Gyorsabban haladnak a tervezetnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, hogy így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását. A tárcvezető a Magyar-Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén vett részt Moszkvában, ezután nyilatkozott. Összesen 240 magyar-orosz vállalat közi tárgyalásra kerül sor a program keretében. Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését még mindig is a józan észre alapoztuk, jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy erről az útról semmilyen nyomás ellenére sem térünk le. Donald Trump elmondta, hogy nem ajánlott fel pénzügyi mentővet Orbán Viktornak, nyilatkozta az amerikai elnök a brüsszeli Politico újságnak. A cikk után a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, az abban említett 20 milliárd dollárról szóló üzletről valóban nem született megállapodás, de nem is állított ilyet senki. Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet, erről volt szó eddig is. A Telex írása szerint egy devizacsere megállapodást, úgynevezett swap line-t kötöttek, ennek lényege, hogy a Magyar Nemzeti Bank devizát amerikai dollárt kaphat majd az alaptól, cserébe forintot biztosít fedezetként, ez elsősorban a forint árfolyamot erősíti, ha bizonyos helyzetekben szükséges. Jelentős összegeket csoportosított át a kormány. Az egészségbiztosítási alap gyógyító megelőző kasszáján belül a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzata 35 milliárd forinttal haladhatja meg az eredetit. A legnagyobb nyertes 63 milliárd 700 millió forinttal a Mohácsi Dunahíd és kapcsolódó úthálózat építése. A magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő felé fizetendő állami összeg 29 milliárd forinttal lehet több a tervezetnél. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szélmérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a keresztény értelmiségiek szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2025. december 10-én szerdán. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Nevükben is kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. A műsor ismertetés után a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az útinform legfrissebb híreivel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket. Ezt követően a napversét hallgathatják meg, melyben Apostagi Zoltán érkezés című versét Tóth Levente mondja el. Ezután a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunk következik, melyben Charles de Foucaultról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Az óra végén pedig Csepellényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezem. Addig is jó rádiózást kívánok Önöknek, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezi a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha már a tüneteket említettük, meg a tartós rekedtséget, szóljunk még az egyéb tünetekről is, mondjuk például a gombóc érzésről, vagy az idegen test érzésről, tehát többféle jelenségre kell figyelnie magának az érintetnek. Mikor kell azonnal alarm orvoshoz menni?
Így van, ez egy nagyon fontos, hogy alarm tünet. Én azt gondolom, hogyha a legegyszerűbb válasz arra, hogyha a legkisebb kétség felmerül azzal kapcsolatban, hogy valami nincs rendben. Tehát nem olyan érzésem van, mint amit korábban megszoktam, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Nyilván ez egy nagyon átfogó fogalom, meg beletartoznak bizonyos pszichés tünetek és pszichés rendellenességek is, de azt gondolom, hogy azzal senki nem árt önmagának, hogyha egy újonnan megjelenő tünet kapcsán orvoshoz fordul, nem feltétlenül szakorvoshoz, hanem mondjuk elmegy a házi orvoshoz, aki rögzíti a állapotát, rögzíti a státuszát, és mondjuk visszahívja 3 hét múlva egy kontrollvizsgálatra. És abban az esetben, hogy ezek a tünetek nem múlt el, vagy esetleg romlottak, akkor természetesen szakorvoshoz célszerű fordulni. Tehát összefoglalva, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogyha valami változást érzünk az állapotunkban, nyelésünkben, nyaki státuszunkban, borotválkozásnál esetleg egy nyaki duzzanatot észlelnek a férfiak, vagy valami nem stimmel a hang minőséggel, valami idegentest érzésünk van akár a szájüregben, garat térségében, vagy a megivott folyadék nehezen megy le, vagy esetleg az orron keresztül távozik időről időre, vagy megköhögteti, gyakori félrenyelés jelentkezik, és sorolhatnám még a tüneteket, a véres köpetről nem is beszélve, akkor mindenképpen célszerű legalább a házi orvost értesíteni és hozzáfordulni.
A kockázati tényezők körében számomra egy kicsit furcsán hatott az, hogy a családi kitettségnek, tehát örökölt betegség is lehet. Ez valóban így van?
Ez sajnos valóban így van. Olyannyira így van, hogyha a családban előfordult egyenesági felmenőknél a különböző hám eredetű daganatokra vonatkozik ez, tehát mondjuk anyai ágon előfordult egy emlőkarcinóma, akkor emlőrák, akkor például a fejnyaki daganatok, vagy esetleg egyéb tápcsatornai daganatoknak az előfordulási gyakorisága is növekedhet. Ha pedig a családon belül fejnyaki daganat fordult elő, akkor ha másra nem is, de azért a kockázati tényezőkre érdemes odafigyelni, hogy lehetőség szerint az ártalomcsökkentést érjük el a betegeknél. vagy még a nem betegeknél, de valóban ez az úgynevezett cancer patient, tehát a úgynevezett rákra hajlamos beteg, ez egy teljesen létező valid fogalom.
Hogyha a kockázati tényezőkről szólunk, ugye a gyenge immunrendszer egyike azoknak, amiből rengeteg betegség kialakulhat. Többek között a fejnyaki daganat is. De hát a gyenge immunrendszer, hogy úgy mondjam, népbetegségnek számít, nem?
Én nem gondolom. Tehát alapvetően az emberi immunrendszer az napi szinten több százezer tumoros sejtet győz le mindenkinél, minden egészséges emberben keletkeznek daganatsejtek naponta rendszeresen százezres nagyságrendben, de az immunrendszer ezeket legyőzi. Abban az esetben, hogyha a plusz genetikai hajlamon kívül, ugye ezt az immunrendszert gyengítjük, és ennek a legjobb módja például a elégtelen táplálkozás, a csökkent vitaminbevitel, a csökkent rost tartalom, a teljesen eltolt kalória szükséglet, tehát például az alkohollal bevitt fölösleges kalóriák, vagy magának az alkoholnak a toxikus hatása, vagy az immunrendszert csontvelőt ledáló károsító hatása, az például nagyon komolyan hozzájárul az immunrendszernek a megingása az gyengeségéhez, illetve nem beszélve a különböző pszichés problémákról, szorongásról, depresszióról, alkoholindukálta pszichés zavarokról, vagy a pszichés zavarok által indukált alkoholfogyasztásról. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy az immunrendszer nagyon szoros összefüggésben van a pszichés státusszal, és egyfajta neuroendokrin immuntengely létezik, amit bizonyám ezek a tényezők, ezek a külsőleges, illetve endogén belsőleges tényezők egyaránt érintenek, és az immunrendszer hatékonyságát nagyon-nagyon jelentősen tudják csökkenteni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezte a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Gyöngyös és Karácsont között aszfaltmarást kezdtek, a 91-es és a 92-es kilométer között útszűkületre kell számítani. Szintén a 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és a 182-es kilométer között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan december közepéig mindkét oldalon lezárják a belső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A ködös réteg felhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. Késő este nagyrészt 2 és 6 fok közötti értékekre számíthatunk. Csütörtökön többnyire tartósan borult, párás, ködös idő várható. Északnyugaton-nyugaton van nagyobb esély a felhőzet felszakadozására, különösen arrafelé több órára is kisüthet a nap. Néhol szitálás előfordulhat, az északias irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora délután általában 3 és 7 fok várható, a naposabb tájakon ennél több fokkal enyhébb idő valószínű. Pénteken napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő. Nyugaton átmeneti szakadozás nem kizárt a felhőzetben. Néhol szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Szombaton továbbra is borult, párás idő várható, néhol szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad, hajnalban 0 és +6 fok valószínű, délután 3 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap általában marad a borult, párás idő, azonban északnyugat felé haladva növekvő eséllyel szakadozhat a felhőtakaró, illetve süthet ki a nap is. Szitálás északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. A nyugatias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban 1 és 6, délután általában 3 és 7 fok valószínű, de a naposabb körzetekben ennél néhány fokkal magasabban alakulhat a csúcsérték. Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben a legtöbb helyen magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így pedig a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. A fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Apostagi Zoltán, érkezés. Se lefoglalt szülőszoba, se jól beárazott szülész nőgyógyász, még azt sem tudjuk, hogy kivágta el a köldökzsinort. Talán alkalmi bába, talán József, hogy ebben is előképe legyen a mai apáknak. Vagy egy nő a kísérő családból, rutinból. Ugyanazzal a mozdulattal, ahogy máskor a vacsorához használt késsel. Ahogy máskor. Minden ugyanúgy, ahogy lenni szokott. Nem úgy, mint most. Steril szoba, szülőágy, zöld lepedő, vizsgázott szakszemélyzet, gondosan előkészített injekciófecskendő, ampulla, szike és cérna, ultrahangvizsgáló, ha kell, műtő, nehogy a csecsemő halál korán beüssön. Semmi kórházi óvintézkedés. Ahogy megosztó SMS sem, se kör e-mail, sem Facebookra posztolt megérkezés. Az evangéliumot is csak évtizedekkel később adta hírül a világ sajtó. A profécia pedig sokaknak profécia maradt, meghatározatlan időre elnapolva. Úgy jött, mintha már sokszor eljött volna, mintha csupán családlátogatásba jött volna az övéihez, aki éppen ezért nem vár protokolt. Mint aki épp csak benéz egy istállóba, hogy munkájuk által megismerje az embereket. Így. Nem úgy, mint ahogy ma Európában érkeznek a babák, pedig ha ma születne, ugyanúgy érvényes lenne visszamenőleg minden. Dávidra, Ábrahámra, még Ádámra is. És mégis. Ő maga nem csinált fölhajtást. Minden föltűnést került. Akkor és oda. Amikor és ahová kellett. Igaz, volt egy csillag, de csak a választottaknak. És volt evangéliumi angyal jelenés, ami persze most is lenne, ha mernénk, miként a pásztorok otthagyni gazdasági potenciálunkat a tolvaj éjszakában.
Apostagi Zoltán érkezés című versét Tóth Levente előadásában hallották. A Postagi Zoltán költő, szerkesztő, teológus 1956-ban született Gyúrón. Teológiát hallgatott Budapesten, Révkomáromban és Sárospatakon. A tűzoltóságtól ment nyugdíjba, Gyúrón él. Rendszeresen publikál irodalmi lapokban. Első verses kötete a Cetlik 2002-ben jelent meg.
Szentek, szentéletű emberek.
Charles de Foucault atya vértanú. Életében csodáljuk meg az isteni kegyelem működését, de azt is, mennyire szerette ő Jézust megtérése után, és mennyire szerette az embereket. A nagy francia teológus Yves Congard domonkos atya mondotta, az atom századának küszöbén Isten keze két világító tornyot gyújtott meg. Lizieux-i kis Szent Teréznek és Charles de Foucault-nak hívják őket. Károly régi nemesi család sarja. Gyermekkorára a szülei korai halála nyomta rá bélyegét, még 6 évesen volt, amikor teljesen árván maradt. 12 éves, amikor kitört a francia-porosz háború, s nagyszüleivel kénytelen Nancy-ba költözni. Anyai nagyapja nem csak iskoláztatta őt és Mária húgát, hanem 1872-ben, az első szentáldozásban és bérmálásban is részesítette őket. 15 éves korában a párizsi jezsuiták iskolájába került, ám 2 év múlva lustasága és fegyelmezetlen viselkedése miatt elbocsátották. Hiú, önző és lassanként vallástalan lett, akit csak a rossz érdekelt. A családi hagyományokhoz híven katonai tanulmányokba kezdett, de a tanulás helyett itt is inkább a bor, a kártya és a nők kötötték le minden figyelmét. 2 év alatt 49 alkalommal büntették meg hanyagság, lustaság és fegyelmezetlenség miatt. Nagy nehezen előbb alhadnagy, majd tiszt lett, és tovább pazarolta a család ősi vagyonát. Állásából azonban hamarosan fegyelmezetlensége miatt menesztették. Ekkor már teljesen hitetlen lett. Amikor meghallotta, hogy Afrikában megtámadták a franciákat, visszakönyörögte magát a katonasághoz, hajóra szállt, és a fekete kontinens felé vette útját. Lelkében itt kezdődött meg az a csodálatos átalakulás, amely megváltoztatta egész életét. Erről így ír: az iszlám mély megrendülést okozott bennem. Ennek a hitnek, ezeknek az embereknek az állandó Isten jelenlétben élő látványa megsejtette velem, hogy van valami nagyobb és igazibb, mint a világi foglalatosságok, ad majore nati sumus. Többre születtünk, azt jelenti ez a néhány latin szó. Örök hatalmába kerítette az iszlám és a sivatag varázsa, amelytől többé nem tudott szabadulni. Arabul tanult, és ott hagyta a hadsereget. Algírba ment, ahol zsidó rabbinak öltözve veszélyes utazást tesz Marokkóba, a keresztények elől bezárt városba. Sok izgalmas kalandban volt része, sikereiért végül is a francia földrajzi társaság aranyéremmel jutalmazta. Időközben megbetegedett, visszatért hazájába, de nem találta helyét. Párizs utcáit járta nyugtalanul. Szüntelenül ezt ismételgette: Istenem, ha létezel, add, hogy megismerjelek. Húgának, Máriának tanácsára 1886-ban egy októberi reggelen elment a Szent András templom gyóntatójához, Üvelin abbéhoz. Felvilágosítást akart tőle kérni. A pap mélyen a szemébe nézett, látva lelkivívódását rászólt: térdeljen le, és végezze el szentgyónását. Charles de Foucault habozott. Nem azért jött, hiszen hitetlen. A pap azonban nem enged. Károly ekkor letérdelt, s elvégezte szentgyónását, és abban a pillanatban mindent megkapott, amire vágyott. Bocsánatot, békét és örömet. Üvelin abbé hosszú éveken át a lelki vezetője volt. Károly követni akarja Jézust, csak nem tudja még, hogyan tegye. Gyóntatója tanácsára 3 hónapra a Szentföldre ment. Bibliával a kezében átelmélkedte Jézus életét. Itt értette meg, hogy Jézust alázatban, másoktól elfeledve és a kereszt szeretetében kell követnie. Elhatározta, hogy szerzetes lesz. Kezdetben a bencéseknél próbálkozott, de szigorúbb rendet kívánt. 1890. január 15-én belépett a trappistákhoz, ahol sepregető lett. 6 hónap múlva rendje a szíriai Agbesz kolostorába küldték novíciusnak. Itt letette az első ideiglenes fogadalmát. Naponta 3 órán át teológiát tanult, ez idő alatt vetődött föl benne először, hogy olyan szerzetes rendet kellene alapítania, amely Jézus názáreti, rejtett, szegény és munkás életének lenne a folytatója. Később a Szahara mélyén meg is alapította ezt a rendet, ám egyetlen követője sem akadt, aki életében társa lehetett volna. Agbeszből Rómába hívták, innen Názáretbe került, ahol a Clarissa nővérek gazdasági intézője lett, de azoknak fogalmuk sem volt arról, hogy ki ez a szerzetes. 1901-ben visszatért hazájába, ahol pappá szentelték. Még ebben az évben elöljárói engedélyével végleg elhagyta Európát, és a Szahara lakója lett. Egy kis francia telepre, Beni Abbeszbe ment, amely igen forgalmas helyen feküdt, hiszen a karavánutak csomópontja volt. Noha a legutolsó házban lakott, gyorsan fölfigyeltek rá, és aki keresi, könnyen meg is találhatja. Házát testvériségnek nevezték el, amely valóságos méhkas lett. Naponta több száz látogató kereste fel, szökött rabok, rabszolgák, mohamedánok, hitetlenek, négerek, arabok. Szigorúan nélt. 11 órát imádkozott, 6 órát dolgozott, 5 órát aludt. 2-szer táplálkozott, reggel és este. Étrendje kenyérből és vízből állt. Mindent megtett, hogy megmentse a rabszolgákat, de kevés eredménnyel. Ekkor határozta el, hogy ő lesz a rabszolgájuk. Eteti, tanítja, gondozza őket, és hittankönyveket szerkeszt. Az otthonról kapott pénzen rabszolgákat vásárolt, akiket rögvest szabadon bocsátott. Minden éjfélkor fölkelt imádkozni, hogy a Szahara csendjében kettesben maradhasson Jézussal. Ez az édes kettes a legnagyobb boldogságom, írta följegyzéseiben. Társakat szeretne, akikkel együtt élné szolgáló, szemlélődő életét, de bár mindenki megcsodálja, senki sem követi. Ő azonban még nomádabb törzsek közé vágyódik. Ezért a tuareg négerekhez vándorolt el, és Tamanrasszetben telepedett le. Elöljárói ide sem küldtek társakat. Napi 10-12 órát dolgozott, megírta a tuareg nyelvtant és szótárt. Gyűjtötte népköltészetüket. A környéknek orvosa lett. Itt sejtette meg, hogy neki jó magként kell a földbe hullania, hogy majd más arathassa le a termést. 10 éves ott léte alatt egyetlen mohamedánt sem tudott megtéríteni, de belenyugodva Isten akaratába tovább dolgozott és imádkozott. 1916. december elején kitörtek az ellenséges törzsi villongások. Egy éjszaka kopogtatnak ajtaján, s miután ajtót nyitott, erős kezek ragadták meg és kivonszolták. Károly a homokban térdelt és imádkozott. Amikor is egy 15 éves fiú ráfogta a fegyverét, s a következő pillanatban el is sütötte. 3 hét múlva találták meg szegényes kis szentségtartóját benne az oltári szentséggel. Élettörténete azonban ezzel nem fejeződött be. Inkább beteljesedett. Több évvel később sokan követték példáját. Rendje a Jézus kis testvérei nevet kapta. Ma már 30 országban, 51 kolostorban élnek. A rend női ága 215 kolostorban, 1150 szerzetes számlál 52 nemzetből. Mit üzen nekünk Charles de Foucault atya? Ezek az ő szavai, amelyek most következnek. Egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, kezünk az ő kezét fogja, az ő életét éljük, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Imádkozzon értünk Sárdő Foucault atya, hogy mindezt meg tudjuk tenni.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.